Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Énekeljünk együtt Isten tiszteletünk elején a 23. Zsoltárunkat keressük meg, és a Zsoltár első verszakát énekeljük. Foglaljuk el a helyünket most, és keressük meg a 377. dicséretünket. 377. énekünk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. Mind a három verszakát énekeljük el imádságos szívvel. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, Isten igéje most először a Zsoltárok könyve 12. fejezetéből hangzik hozzánk a következőképpen. A karmesternek mély hangra. Dávid Zsoltára. Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek. Eltűntek a hívek az emberek közül. Hazug módon beszélnek egymással, sima szájjal, kétszínűen beszélnek. Írtson ki az Úr minden sima szájat és nagyokat mondó nyelvet, mert ezt mondják, győzzük nyelvvel, segít rajtunk a szánk, ki lehetne úrrá rajtunk. Most már fölkelek, mondja az Úr. A nyomorultak elnyomása a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vált formába öntöttek. Uram, Te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor, még ha bűnösök járkálnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek. Foglaljuk most el a helyünket, és nyíljon meg a szívünk Isten előtt imádságban. Mindenható Istenünk, dicsőítünk Téged, és köszönjük ezt a vasárnapot. Köszönjük, hogy még tart a kegyelmi idő számunkra. Köszönjük, hogy most is hívogatsz magadhoz közelebb, ahol el van készítve nekünk mindaz, amire szükségünk van ebben az életben és az örök életben. Bocsáss meg, kérünk, Urunk, ha eltelt ez a hét úgy, hogy nem sokat gondoltunk rád. Annál inkább köszönünk neked minden percet, amit veled tölthettünk. Köszönjük, hogy várhatjuk most is tőled az életünket gazdagító szavadat, újjáteremtő igédet. Azt a világosságot, ami a te beszédedből árad, ami útba igazíthat bennünket. Könyörgünk hozzád, hogy nyisd meg előttünk az ige ajtaját. Nyisd meg az értelmünket is, hogy értsük az írásokat. Nyisd meg a szívünket, hogy az igének ne csak hallgatói legyünk, hanem megtartói. Urunk, ismered mindannyiunk szükségét. Tudod, milyen lelkiállapotban vagyunk itt. És köszönjük, hogy így szeretsz minket, ahogyan vagyunk. De köszönjük, hogy nem akarsz bennünket ebben az állapotban hagyni. Áldunk azért, hogy közeledben változhatunk, megszabadulhatunk kötelékektől, bocsánatot nyerhetünk bűneinkre, feltöltekezhetünk mennyei kincsekkel. Ajándékozz meg, kérünk bennünket kegyelmesen a te szeretetedből. Áld meg, kérünk így Isten tiszteletünket. Jézus Krisztus érdeméért kérünk téged. Amen. 512. dicséretünket keressük meg. 512. énekünk 5. és 6. verszakait énekeljük most készülve Isten üzenetének meghallgatására. Az előbb hallott ige szakasz mellett Isten igéjét még olvasom, a Zsoltárok könyve 18. fejezetéből, a 31. versből. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket most. Az először olvasott Zsoltár, a 12. Zsoltár, Dávid Zsoltára. És hallottuk, hogy valami olyasmiről van itt ebben a Zsoltárban, amit úgy lehetne megfogalmazni, hogy olyan állapotba került, amely állapotban az volt az élménye, hogy a szavak, amelyeket hallgatnia kell, amelyek körülveszik őt, azok szinte megfojtják, megbénítják. Mi állt vajon a háttérben? Miért tapasztalta ezt Dávid? Dávid ekkor még nem volt Izrael királya. Ekkor még az előző király Saul uralkodott. És Dávidnak át kellett élnie valami nagyon furcsa helyzetet, és a furcsaságot és a nehézséget is egyben az jelentette, hogy Saul olykor úgy beszélt Dávidhoz, illetve úgy szólt Dávidról, amelyből a becsületnek, a megbecsülésnek a szavai, az érzése csendült ki. Közben máskor a tettei pedig azt mutatták, hogy ellenséges indulat van benne. Beszélt róla elismerően, de közben az életére tört. És Dávid úgy érzi, legalábbis ebből a 12. Zsoltárból ez sejthető, hogy most minthogyha tehetetlen lenne ezekkel a szavakkal és indulatokkal szemben. Azt gondolom, hogy mindnyájunk számára ismerős ez az állapot. Amikor hallunk szavakat, a szavak jelentenek valamit, de látunk cselekedeteket, látunk magatartásformát, és azok mintha másról szólnának. Szavak és a tettek sokszor ellentmondásosnak tűnnek, nem mindig vannak összhangban. És valóban, hogy meg tudják nehezíteni az életünket? Tényleg, hogy ránk tudnak szinte csavarodni ezek a szavak, és kiszolgáltatottá is tehetnek bennünket. A 12. Zsoltárnak, tehát az első Zsoltárnak a fájdalma pontosan erről szól, hogy ezek a szavak megkötnek, és szinte tehetetlenné tesznek. Mit üzen vajon Dávid Zsoltárral, egyáltalán az ő állapotával, ahogyan ő megélte ezt az állapotot? Jobban mondva, mit üzen az Úr nekünk az ő példáján keresztül? Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül, hazug módon beszélnek egymással, sima szájjal, kétszínűen beszélnek. Hallottuk a Zsoltár elejéről. Mi derül ki ebből? Az, hogy Dávid a szavak elől, az ilyen szavak elől az Úrhoz menekül. Szándékosan olvastam fel most a Zsoltárnak a legelejét is, a címét is, és azt is, hogy a karmesternek, és ott van a karmesternek szóló utasítás, hogy mély hangra. Én nem vagyok ugyan zenész, de remélem, hogy amit mondok, az jó, és a zenészeink majd esetleg mondhatják, hogy így van-e. De én úgy tudom, hogy a mély hangok, azok a szomorúság hangjai, az elkeseredés, a befelé fordulások, a nagyon mélyről jövő panaszok és sóvárgások hangjai. Dávid lelke legmélyéből budjan föl mindez, amit itt a 12. Zsoltárban hallottunk. Sóvárgás az Úr után, reménység, de keserűség megfogalmazása, összetett érzések. De a lelke legmélyéről érkező, fakadó érzések voltak ezek. Elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül, mondja Dávid. Kik ezek a kegyesek, akiket Dávid itt hiányol? A kegyes azt jelenti, hogyha megnézzük az eredeti szöveget, a héber szöveget, hogy akinek a szava megbízható, akinek a szavai és a tettei között összhang van. Elfogytak az Úrhoz igazán hűségesek, akik felemelik a szemüket az Úrhoz, akik ráfigyelnek, elfogytak a megbízható szavú és cselekedetű emberek, akik az Isten beszédére építették az életüket. Lehet, hogy a királyi udvar is megosztott volt, hogy voltak drukkerei Dávidnak is, és amíg uralkodó Saulnak is. És később, amikor aztán már Dávid került Izrael trónjára, biztosan voltak olyanok is, akik visszaóhajtották még az előző király Saul rendjét. Vagy amikor Absalom Dávid ellen támadt, akkor éppen Absalom pártjára álltak. És mit mond Dávid ebben a helyzetben? Hazug módon beszélnek egymással, sima szájjal, kétszínűen beszélnek, mert azt mondják, győzzük nyelvvel, segít rajtunk a szánk, ki lehetne újra rajtunk. Mindent beleszinte, mindent a szánk a beszédünk szerint. Kimagyarázzuk mi magunkat, meg megvédjük magunkat. Ezek is ismerősek, azt gondolom, számunkra. Ezek a szavak azonban Dávidnak mélységes bánatot okoznak, és a kérdés az, hogy hogyan van kiút és szabadulás ebből. Dávid végül elcsitulva, elcsendesedve a maga fájdalmában, összetört lélekkel az Úr elé áll. Neki mondja el a panaszát. És ez a legelső üzenete ennek a zsoltárnak. Lehetünk bánatosak. Kerülhetünk és kerülünk is nagyon nehéz helyzetbe. Lehet, hogy úgy érezzük, magunkra maradtunk, hogy olyan nehezen igazodunk el, mert az emberek olyan furcsán viselkednek körülöttünk. De ezt a fájdalmat is ki lehet önteni imádságban az Úr előtt. Hozzá lehet sóhajtani, vagy felkiáltani. Hogyan folytatódik a zsoltár? Most már fölkelek, mondja az Úr. A nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. És ebből kiderül, hogy semmit nem lehet az Úr háta mögött mondani. Ő hall minden, sőt, látja és ismeri a szívünk gondolatait, érzéseit is. Az az Isten, aki a hangot, a beszédet is teremtette, így teremtett meg bennünket, embereket, ezzel a képességgel, aki a nyelveket adományozta nekünk. Ő a lelkünk rezdüléseit is ismeri, és számon tartja. Gondoljunk csak rá, hogy ilyesmiről beszél Mózesnek is, amikor őt megszólítja, amikor küldetést bíz rá, amikor megosztja vele a tervét, hogy meg akarja szabadítani népét az egyiptomi rabszolgaságból, elnyomásból. Hallottam népem jaj kiáltását, és kiáltásuk felhatott hozzám. Úgy tűnik, hogy süket az Isten. Lehet, hogy valami ilyesmit fogalmazott meg magában ott Egyiptomban is Izrael népe, a nagy-nagy nyomorúság közepette. Hogy nem hallja a kiáltásunkat, nem észleli a sóhajtásainkat, de kiderül, hogy pontosan számon tartja az Úr az ő népének a szavait, sóhajait, az ő fájdalmaikat, és ezért küldi, éppen azért küldi Mózest, hogy legyen szabadítója az ő népének. Ilyen Isten, az az Isten, aki kijelentette magát Jézus Krisztusban, aki eljött ide a földre közénk, aki szól hozzánk a Szentírásból, a Szentírás szavain keresztül, gondolatainkat, szavainkat is számon tartó és megítélő Úr. Jézus a talentumokról szóló példázatban mondja azt az egy talentumos szolgának, annak, aki azt az egy talentumot elásta, hogy a te szádból ítéllek meg, vagyis a te beszéded szerint ítéllek meg. Bizony számon tartja az Úr a mi szavainkat, beszédünket, de a mi cselekedeteinket is, és azt, hogy vajon összhangban vannak-e ezek. Mi sokszor őzünk magunkban emberektől kapott sértéseket, bántó megjegyzéseket, szavakat. Talán, akik most itt vagyunk együtt, mi is így vagyunk, hogy van ott a lelkünkben ilyen fajta seb, de ma ez az ige megállít bennünket, és számadásra hív, és felteszi a kérdést, hogy mi vajon gondolunk-e arra, miközben esetleg bánkódunk és kesergünk amiatt, hogy mások milyen megjegyzéseket tesznek és hogyan szólnak hozzánk, hogy a mi szavunk, a mi szavaink hogyan érnek el másokat, miként hatnak a szavaink azokra, akik körülöttünk élnek. Most már fölkelek, mondja az Úr. A nyomorultak elnyomása a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. Vágyódni kell erre a szabadításra, és az Úr készen adja a maga szabadítását. Mint ahogyan ott az Egyiptomban szenvedő népet is megszabadította aztán az Úr, felkelt, és az ő csodálatos szabadító tervét véghez vitte. De így kérte számon prófétái által a szegények sóhajtását, özvegyek kiáltását, árván maradt gyermekek bánatát. Számon kérte, hogy miként bánnak a szavaikkal és a tetteikkel az övéi. De így hallotta Jézus a vak Bartimeus kiáltását is, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Észrevette Jézus, hogy ez a Bartimeus a szabadításra vár, készen van a szabadításra. De így értette meg Jézus a samáriai asszonynak a kitikkadt lelkét is, meg azt, hogy mi is van ott a szavai mögött. Beszélt az asszony erről is, arról is, bántás nélkül mondom, de lehetne így fogalmazni, hogy mellé beszélt. Jézus azonban megértette azt is, amit igazából az asszony el akart takarni, el akart rejteni. Mert Jézus ilyen úr, a szavakra figyelő, de a szavakon túllátó úr. És így értette meg Zákeusnak, a vámszedőnek a magatartásából is a szótlan segítségkérést, aki amikor meghallotta, hogy Jézus Jerikóban jár, a városukban, akkor felment egy fára, felmászott, vállalva a szégyent, azért, hogy láthassa Jézust. És Jézus megáll a fa tövében. Nem szól egy árva szót sem. Átlát a helyzet tragikomikus voltán, és megérti ennek az embernek a vágyódását, a szótlan sikoltását is. Megérti a ki nem mondott szavakat is. Azt olvassuk a 139. Zsoltárban. Számon sincs a szó, te már érted azt. Aki a ki nem mondott szavak mögé is oda lát, az nagyon ismer bennünket. Legyen érte áldott, hogy nekünk ilyen Istenünk van, aki így ért bennünket. A rejtőző, a szótlan, a magába forduló embert is. Az Úr ígéretei tiszták, mondja Dávid tovább itt a Zsoltárban. Olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vált formába öntöttek. Az Úr szavai nagyon gyakran ígéretek. Megint csak gondoljunk Izrael népének Egyiptomból való szabadulására, amikor Isten Mózesnek beszél erről, még szenved a nép. Isten azonban megígéri, és amit megígért, azt valóra is váltja. Eljön a szabadulás pillanata Izrael népe számára ott Egyiptomban is. De ugyanezt láthatjuk az Úr Jézus Krisztusnál is. Még ott van testben a tanítványaival együtt, de tudja, hogy mi fog majd történni vele, hogy őt majd keresztre feszítik. És már készíti a tanítványait, már erősíti őket, hogy amikor majd magukra maradnak, akkor ne essenek annyira kétségbe, már előre vigasztalja őket. Az ígéretei beteljesedő szavak. És azt mondja itt Dávid a Zsoltárban az Isten ígéreteiről, hogy tiszták, mint a hétszer megtisztított ezüst. Nem véletlenül ezt a képet használja Dávid, mert Izrael földje gazdag volt ezüstben, és ez volt az egyik kereskedelmi áruja. És a hétszer megtisztított ezüst, az biztos, hogy nagyon tiszta volt. Nem volt szennyeződés, nem volt oda nem illő dolog benne már. És ezt a képet használja Dávid itt az Úr ígéreteire, hogy ilyen tiszták, ennyire egyértelmű szavai vannak a mi Istenünknek, és egyértelmű indulatból táplálkoznak az ő szavai. Életmentő szavak, a szeretet szavai. Dávid maga is átélhette ezt is. Ha csak arra gondolunk, hogy az Úr megígérte, hogy ő lesz majd Izrael népének királya. És ugyan, mint egy másfél évtized telt el, mire valóban odaülhetett Izrael trónjára, de az ígéret beteljesedett. az Úr azt is megígérte, hogy Dávid családjából származik majd az örökkévaló király, a Messiás. Dávid ugyan ebből már nem láthatott semmit, de mi már tudjuk, hogy Istennek ez az ígérete is beteljesedett, hogy Jézus Krisztus valóban a Dávid nemzetségéből való, az emberi származási vonalát figyelembe véve. Az Úr szava tiszta, mert beteljesedő, mert egyértelmű szó. Dávid vallomása ez. És én remélem, hogy sokunknak vallomása még ez, hogy az Úr szava valóban ilyen tiszta, ilyen egyértelmű, igaz szó. A szavak, a Jézus szájából elhangzó szavak kiválasztottságról is beszélnek. Arról, hogy elhivatottak vagyunk, hogy Isten gyermekei. Aztán bűnnek, halálnak fogságából való szabadításról szólnak. Ugye átéltük már ezt is, hogy lehet bűn fogságából szabadulni. Aztán Jézus beszélt vigasztalóról és vigasztalásról. Beszélt a Szentlélek Istenről így. Aztán arról, hogy igazán békességet ad, hogy megmentsen, hogy talpra állítson bennünket. Kipróbálható szavak. Jézus Krisztus szavai. Alapszavak. Maga Jézus ezt mondja, aki hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi, hasonló a bölcsemberhez, aki a sziklára építette a házát. Igaz szavak az ő szavai, ami Urunk Istenünk szavai, amire valóban lehet építeni. Azt olvastuk a 18. Zsoltárból, az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Dönthetünk. Most is, ma is még lehet dönteni, hogy akarunk-e így élni valóban. És akkor mi is megtapasztalhatjuk a mi Urunk szabadítását. Megtapasztalhatjuk, hogy kősziklán állhatunk, akkor is, hogyha talán sok minden inok körülöttünk. Mert a mi Urunk Istenünk, megtartó, szabadító Úr. Amen. 200. énekünket keressük most meg, és az első két verszakát énekeljük. Kegyelmes Istenünk, újra hálát adunk azért, hogy van szabad hozzánk. Köszönjük, hogy nagyságos gondolataidat, amelyek annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél, engeded, hogy megértsük. Köszönjük, hogy Szent Lelked lefordítja nekünk kijelentésedet, és képesekké tesz arra, hogy megértsünk téged. Köszönjük, hogy lelked segít el oda, hogy örömmel engedjünk is neked. Áldunk azért, mert lelked által vált lehetővé, hogy másoknak is tovább mondjuk a te életet támasztó beszédedet. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor úgy beszélünk, hogy talán oda sem figyelünk igazán arra, hogy mit mondunk, vagy hogy mi lesz a mi szavainknak a hatása. Bocsáss meg, amikor valójában semmit sem mondunk. Bocsáss meg nekünk minden hazugságot, minden féligazságot, minden csúsztatást. Urunk, annyira megfertőz minket a világ, amelyik tele van most ezekkel. Könyörgünk védelmedért. Kérünk, hogy a veled való közösség az valóban védelmezzen bennünket minden ilyen fertőzéstől. Adj nekünk bátorságot igazat mondani. Adj bátorságot megszólalni akkor, amikor egyébként gyáván hallgatnánk. És adj bátorságot befogni a szánkat akkor, amikor könnyelműen fecsegnénk. Könyörülj rajtunk, és tiszta szívet teremts bennünk. Az erős lelket újítsd meg bennünk, hogy ebből igaz és tiszta beszéd fakadjon. Segíts el oda, hogy ez legyen a jellemző mindnyájunkra, hogy csak azt mondjuk, ami hasznos, szükséges, és áldásul lesz annak, aki hallgatja. Kérünk, hogy adj a szívünkbe egészséges szomjúságot beszéded után, hogy táplálkozzunk azzal, amíg lehetséges. Kérünk, végezz el bennünk munkáját, a te újjáteremtő szavad, és adj nekünk is szót, amikor megnyitjuk a szánkat. Használj minket, hadd lehessünk a te szócsöveid, és úgy tudjunk másoknak bizonyságot tenni rólad, hogy közben a magunk hite is megerősödik. Kérünk, készíts mindnyájunknak pihenést a nyárra. Könyörgünk azokért is, akiknek ez a legnagyobb dolog idő. Adj nekik fizikai erőt, kérünk. Könyörgünk azokért, akik egy-egy hétig hallgathatják a te beszédedet csendes heteken, táborokban. Hadd lássák, Urunk, hogy milyen nagy kiváltság ez. Kérünk, áld meg az ott szolgálókat is. Kérünk téged, hogy légy a betegeinkkel is. Légy te gyógyítójuk, és adj békességet, erőt nekik is, és szeretteiknek is. És imádkozunk hozzád, Urunk, azért, akiknek a szíve most azért szomorú, mert el kellett búcsúzni attól, aki közel állt hozzájuk, akit szerettek nagyon. Urunk, most is arra kérünk, hogy szereteteddel kötözd be a sebeiket, hadd tapasztalhassák meg a te békességedet, erőt. Kérünk, Urunk, hogy áld meg egyházunkat és egész népünket, hogy mind többen hadd fordulhassanak oda hozzád, és hadd tudják szomjazni a te szavadat, komolyan venni azt, és arra építsék az életüket. Hallgass meg, kérünk bennünket, akaratod szerint, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyám, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőkben. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Az adakozásra hívom fel a testvérek figyelmét, úgy, hogy Isten igéjére válaszoljunk hálaáldozattal, legyen ez hálaáldozat, amint az ige is tanítja. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. Hirdetem még a ránk következő hét gyülekezeti alkalmainak rendjét, amely most már a nyári rend szerint alakul. Ez azt jelenti, hogy csütörtökön este 6 órától tartunk gyülekezeti bibliórát, sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Mivel a következő vasárnap a hónap második vasárnapja lesz, ezért istentisztelet után imaórát is tartunk, készüljünk így a következő vasárnap délelőtre. Az elmúlt napokban meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Elbúcsúztunk Antal Józsefné Mónus Teréziától, aki 1932. május 28-án Zsadányban született, és ezesztendő május 31-én Budaörsön hunyt el. A gyászoló család tagjainak Istentől kívánunk most is erőt, vigasztalást és békességet. Egyházmegyénk is gyászol. Ami Urunk magához szólította a péceli lelkipásztor feleségét, kaptunk a testvérek, tehát a gyülekezet is, kaptunk egy gyászjelentést, melyen ez áll. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön. Vigasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és a sóhaj. Ézsaiás könyve 35. rész 10. verse. Tariska Zoltánné, Tatár Mária, református lelkipásztor, szerető feleség és édesanya, földi pályáját Isten kegyelmében befejezte, és 2012. június 25-én, 56 évesen az Úr Jézus célba juttatta. Megváltunk hitünket erősítő szavát, szeretnénk együtt hallgatni hampi elhelyezésekor. 2012. július 7-én, 11 órakor a Pécseli református temetőben. Férje Zoltán és lánya Mária Magdolna, édesanyja Elsike néni, testvérei, unokatestvérei, sógora, rokonai, az Isten kegyelmében élő lelki testvérek. Utána szeretett vendégségre várjuk a táborról érkezőket. Hirdetem azt is, hogy ma délután a Budaörs rádióban ismét lesz református adás. Ebből hallgathatunk meg most egy kis részletet.
Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Kedves hallgatók, már szinte én magam, a szerkesztő sem tudom, hogy 7. vagy 8. hónapja foglalkozunk adásainkban a különféle szektákkal és a New Age-sel. A téma kimeríthetetlennek tűnik, de most az egységhúság elkerülése miatt más következik. Nem kevésbé izgalmas dologról lesz ma szó, a föníciaiak találmányáról, a pénzről. Csak az érdekesség kedvéért említem, hogy vitatott a feltalálás kérdése, mert a történetek szerint a világ első pénzei, Kroiszosz, másképpen mondva Krőzus lüdiai király idejéből származnak, Krisztus előtt 560 körülről. A pénz értékét a mesés gazdagságok király személyesen garantálta, ami természetesen akkor egyben állami garancia is volt. Ma mi nem Krőzusról, hanem az IMF-ről, GDP-ről, külső és belső adósságról, Rothschildokról, 100 ezer és 10 ezer milliárd dollárokról hallunk leginkább. Heinrich Heine német költő mondta, hogy pénz az Isten, és a Rothschildok az ő profétái. Na ezen a ponton biztosan eltér a véleményünk Heinétől. Nem tudom, mennyi pénzük van a Rothschildoknak, de a beszélések szerint 300-500 ezer milliárd dollárjuk lehet. Na itt már szó szerint megáll az év, és a képzelőerő. Ha ezt a pénzt 100 dollárosokban, aminek darabja körülbelül 20 ezer forintot ér, kinyomtatnánk, akkor néhányszor 10 a 12 gram lenne a tömege. Ez körülbelül 100 ezer telerakott vasúti vagonnak felel meg. Nem is szeretnék a pénztárcában ennyi pénzt hordani. De tudok még ennél is döbbenetesebb számot mondani. Mikor Krisztus bement a jeruzsálemi templomba, akkor felboragatta a pénzváltók székeit. Ha valaki ekkor, a mai áron számítva, csak egyetlen egy forintot odaad a pénzváltóknak, és évi 5%-os kamatot kér csak érte, akkor ma 1,5 század a 2000. hatványon forintja lenne. Ez kiszámítva 2,3×10^42 hatványon forint. A mai napon 12 ezer forint körül van 1 gram aranyára, így ezen a pénzen 2×10^38 gram aranyat lehetne venni. Hogy ez mennyi? Nos, a föld tömege 10^27 gram nagyságrendű. Az összes bolygó tömege 10^30 gram. A naprendszer 2×10^33 gram. Hogyha az osztást elvégezzük, akkor kijön, hogy bizony 100 ezer naprendszer lenne tiszta aranyból, hogyha aranyat vásárolnánk ezen a pénzen. Ezt a példát mondtam el sok mérnök hallgatónak, amíg külsősként oktattam az egyik egyetemen, hogy értsék meg, hogy nem jó Istent választanak maguknak, ha a pénz előtt borulnak le, ha az határozza meg mindenüket, ha az az egyetlen motivációjuk, hogy sok pénzük legyen. Mert sok mindenki jáhítozik arra, hogy sok legyen a pénze, sok mindenki jáhítozik egy lottó ötösre. A műsor első felében megtudhatjuk, amit a bevezető alapján sejthetünk, hogy mekkora átok és csapás érte a nyerteseket a lottó ötössel. A műsor második felében pedig Varga Róbert, református lelkész, a saját konkrét példáin keresztül mutatja be a pénzhez való viszonyát, a keresztény gondolkodásmódot, és megtudhatjuk azt is, hogy Istennek mekkora a hitele. Ha valaki némi áthallást vél felfedezni Varga Róbert mondandója, és az elmúlt 2 év adósságválsága között, akkor nem téved. De jó, ha szem előtt tartja, hogy az előadás picit több, mint 5 éve hangzott el. Isten tehát már 5 éve is, de 50 és 500 évvel ezelőtt is megpróbálta megóvni a teremtményét. Mert a Rothschildok teljes vagyona és a 2000 évig kamatozó pénz egyaránt nem ér semmit sem. Mert a mai világban a földgolyón nem létezik annyi vagyontárgy, kincs, amire átváltható volna. Az egész úgy, ahogy van, szó szerint semmit sem ér. És ez a semmi motiválja a szinte teljes emberiséget, annak is a magát kultúráltnak, sok tudással felvértezetnek valló részét. Benne hazánkkal, az Amerikai Egyesült Államokkal, az egész Európai Unióval, az IMF-fel, a Világbankkal, és mi folytathatnám kikkel együtt. Ezért a pénzért csalnak, csikkasztanak, hazudnak, lopnak, gyilkolnak, és követik el szinte valamennyi a 10 parancsolatban tiltott bűnt.
Köszönjük szépen ezt, tehát ma délután 2 órától hallható a Budaörs Rádión. Most pedig a 338. dicséretünket keressük meg, és énekeljük végig mind a 4 verszakával, az utolsót majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten belünk, viszontlátásra!